Szerető Istenünk szavát olvasom a 23. Zsoltárból. Dávid Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényem vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ha jól emlékszem a történetre, amit évekkel ezelőtt meséltek nekem, valamikor a 80-as évek második felében magasrangú, németajkú egyházi vezető érkezett a Magyar Református Egyház vendégeként Budapestről. Talán lehetett valami fajta diplomáciai jelentősége is ennek a látogatásnak, vagy ki tudja milyen más okból vezettetve, de az akkori magyar kormány úgy döntött, hogy maguk biztosítanak tolmácsot ennek a magasrangú vendégnek. A tolmáccsal különösebben nem volt baj, ami a német tudását illette. A problémák ott kezdődtek, hogy a magyar egyházi szóhasználattal egyáltalán nem volt ismerős. Ez ott derült ki a legnyilvánvalóbban, amikor a Budapest Kálvin téri templomban, a tömött templom előtt egy igehirdetést kellett fordítania. És odáig még hagyján, hogy az óember teológiai kifejezést ő rendszeresen és következetesen öregembernek fordította sokakat, megzavarva már ezzel. De amikor az igehirdető elkezdett Istenről, mint pásztorról, a keresztényekről pedig, mint juhokról beszélni, akkor a tolmácsunk következetesen és kivétel nélkül állandóan birkát fordított. Ilyen módon néhányszor úgy egy az egyben lebirkázta az egész gyülekezetet, úgy, ahogy voltak, ami hát igen sokaknak nem tetszett. Azért, amit ez a tolmács tudtán kívül úgy elültetett az emberekben, az valahol benne van ebben a képben. Most már mindenféle vicc nélkül, néhány évvel ezelőtt egy kedves barátom, ahogy fokozatosan, lassan átadta az életét a mindenható Istennek, ő azért elég sokáig hangoztatta, hogy az evangéliumokban és a Bibliában általában egy dolog zavarja őt nagyon. Muszáj volt Jézus Krisztusnak az ő követőit mindenképpen a létező legmújabb háztáji állathoz hasonlítani? Mert kedves testvérek, minden bárány, minden jó, alapjában véve birka. A 23. Zsoltárral kapcsolatban az észak-amerikai protestáns kereszténységben gyakran utalnak Philip Keller kis könyvére. Az illető egy sokat olvasott, megtért keresztény, foglalkozását tekintve jútenyésztő. Megjelentetett egy kis könyvecskét ezzel a címmel, a 23. Zsoltár egy pásztor szemszögéből, amiben ő a következőképpen ír a juhokról. A juhok a legtöbb figyelmet igénylő háztáji állatok az összes közül. Gyakorlatilag teljesen képtelenek arra, hogy saját magukról gondoskodjanak. Hogyha az ember nem terelgeti őket tovább, akkor hajlamosak megmaradni egy ugyanazon a legelőn, és kirágni még a gyökerét is a fűnek, és ezzel egy sivatagot hagynak maguk mögött. Hogyha az ember nem vigyáz, tönkreteszik a saját legelőjüket. Önvédelemre teljesen képtelen állatok, és teljesen hiányzik belőlük bármiféle tájékozódási ösztön. Általában fogalmuk sincsen arról, hogy hol vannak, és azt sem tudják, hogy hogyan jutnak vissza oda, honnan éppen eltévedtek. Mindezen túl a juhok a szó szoros értelmében rendkívül rövidlátó állatok, rendkívül konok állatok, és iszonyúan könnyű őket megijeszteni. Ő maga leírja, hogy egyszer egy vadnyúlnak majdnem sikerült szétkergetni a nyáját a juhok szemében olyan horrorisztikus ugrálásával. Ezt valószínűleg minden pásztor tudta. Olyan társadalmakban, ahol a pásztorok és a juhok még jobban körülvették az embert, mint a miénkben, ott teljesen egyértelmű volt, hogy a próféta az eltévedt, konok, saját útját járó embert miért a juhokhoz hasonlítja. Hallottuk az imént Ézsaiás szavát. Tévelgünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. Mint mondottam, ezt minden pásztor tudta a juhokról. A pásztorból lett király, Dávid is, akinek az egyházi hagyomány ezt a Zsoltárt tulajdonítja. Mégis Dávid nem a pásztor pozícióját tekinti sajátjának, hogyha Istennel való kapcsolatára gondol. Ő a juhokkal azonosul. Kedves testvérek, a 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, a szerény ember Zsoltára, aki felismeri és elismeri. Olyanok vagyunk, mint a juhok. Rövidlátók, konokok. És az igazság, hogy minket nagyon sok mindennel iszonyúan könnyen meg lehet ijeszteni. A jó hír azonban az, hogy nem akármilyen pásztorunk van. A jó hír az, hogy teljes bizalommal és félelem nélkül bízhatjuk az egész életünket az ő kezébe. És erről a 23. Zsoltárban Dávid két hasonlat segítségével igyekez meggyőzni bennünket. Egyrészt azt mondja, Isten olyan, mint egy pásztor számomra. Másrészt, ez egy rövidebb kép valamivel, majd látjuk ezt is. Isten, mint egy vendéglátó, gondoskodik és védelmez bennünket. Kezdjük a pásztorral. Dávid úgy ír itt, hogy a pásztor három nagyon fontos feladatot lát el a juhaival kapcsolatban. Gondoskodik, vezet és védelmez. Amikor ezt olvassuk, hogy füves legelőkön terelget engem, és csendes vizekhez vezet engem, akkor kedves testvérek, ne olyan legelőket képzeljünk el, mint amiket kirándulás során egy bizonyos tengerszint fölötti magasságig itt az Alpokban látunk. Az állatokat csak egy kicsit arrébb kell terelgetni, mert a legelő szinte végtelen. Egyik legelő éri a másikat. Izraelben a legelő az egy nagy fűfolt a külsivatag közepén. A pásztornak nagyon-nagyon kellett ismernie azt a környezetet, ahol ő élt és ahol ő legeltetett, mert egy-egy kisebb nyájnak is néhány napba tellett, és ezeket a fűfoltokat úgy, ahogy van, lelegelték, és látható módon nem volt a közelben egy másik. A pásztornak tudnia kellett, hogy hol a következő legelő. A pásztor fejében kellett, hogy valami fajta útvonal legyen erről a legelőről ide, onnan amoda, onnan pedig emide megyünk majd. Vezetnie kellett a juhokat egyik legelőről a másikra. Amikor így tekintünk Istenre, mint pásztorra, akkor muszáj, hogy elismerjük, hogy ő jobban tudja, hol van számunkra áldás. Ő jobban tudja, mint mi saját magunk, hová érdemes innen tovább mennünk. Ő az által gondoskodik, hogy egyik legelőről a másikra, egyik áldásról a másikra, egyik örömről a másikra vezet bennünket. Mert áldás, öröm a mi világunkban olyannak tűnik, mint az imént leírt legelők. Néhány oázis, néhány fűfolt a külsivatag közepén. A jó hír az, hogy Isten tudja, hogy merre vannak ezek a fűfoltok. És hogyha ő valóban a mi pásztorunk, ő egyikről a másikra vezet bennünket. És vezet csendes vizekhez is. Ez még hozzátartozik. Megint csak Philip Keller írja le, A juhok, hát úszni is nagyon-nagyon rosszul úsznak. Ez mondjuk hozzáteszi, hogy képzeljük el magunkat egy gyapjú pulóverben, hogyha megpróbálunk úszni. Hátáznak, nehezek lesznek, elsüllyednek. Nem nagyon szeretik a vizet. Hegyi patakokban nem is lehet őket igazán megitatni, mert az már túl zajos és túl gyors számukra. Egyszerűen félnek tőle. Éppen ezért két lehetősége van egy pásztornak. Vagy tudja, hogy az a hegyi patak hol lesz csendesebb, és akkor ott oda vezeti megitatni a nyájat, vagy hogyha sehol nem lesz csendesebb, akkor azt muszáj csendesebbé tenni. Fával, kővel kis mesterséges gátat, kis mesterséges öblöt építeni, ahol már nem sodor annyira, ott már nem félnek a juhok, és ott már isznak. Csendes vizekhez vezetsz engem, mondja a zsoltáros. Te lecsendesíted a világot körülöttem. Nekem legalábbis a világ időnként egy kicsit ilyen. Túl gyors sodrású és rendkívül zajos. Na, mindenható Isten tudja, hogy ez hol csendesedik le, és hogyha magától nem csendesedne le, ő le tudja csendesíteni. Így gondoskodik, de már látjuk, a gondoskodás kulcsa a következő feladat, a vezetés. Ez a másik, amiről Dávid beszél. A jó pásztor gondoskodik és vezet. Legelőről legelőre, oda vezet a csendes vízhez. Itt megint ne feltétlenül a mi saját kultúránkban talán még ismert pásztorokat képzeljünk el. A keleti pásztor mindig kivétel nélkül a nyáj előtt ment, nem mögötte. A keleti pásztor a szószoros értelmében vezeti a nyájat, és a nyáj a szó legszorosabb értelmében követi őt. Ezért mondhatja az Jézus Krisztus, amikor saját magáról beszél, mint a jó pásztorról, amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Két dolog nagyon fontos itt. Jézus Krisztus pozíciója a nyájjal kapcsolatban. Kedves testvérek, ő nem mögöttünk akar kullogni. Nem is valahol mellettünk. A pásztor vezet. Jézus Krisztus az, aki az ő juhaira nézve eldönti, mikor, hová és hogyan vezet az út. A juhoknak egy dolga van, követni. Ők nem döntenek a mikorról, sem a hováról, sem a hogyanról. Jézus Krisztus megy előre. És a juhok követik, mert ismerik az ő hangját. Jézus hozzáteszi János evangélium a 10. fejezetében, idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Említettem már, a juhok nagyon rövidlátó állatok. Ők a pásztort nem arról ismerik meg, hogy ránéznek és felismerik a hangjáról. Idegen pedig nem követnek. Szeretett testvéreim, az Úr az én pásztorom. Az igazság az, hogy ezt csak azt mondhatja el, aki ismeri Jézus Krisztus hangját. Jézus maga mondja, az én juhaim ismerik az én hangomat. Ez az ő ismertetője. Az Úr az én pásztorom. Ez csak azt mondhatja el, aki meg tudja különböztetni Jézus hangját mindenféle mástól. A saját vágyai és a saját félelmei hangjától. És soha nem keveri össze ezeket. Aki meg tudja különböztetni Jézus Krisztus hangját a még oly jó szándékkal adott emberi tanácsoktól is. És aki meg tudja különböztetni Jézus Krisztus hangját mindenféle más forrásból. Démoni, ördögi forrásból származó hangoktól. Aki ismeri az ő hangját, aki felismeri száz közül is, az mondhatja el, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És az az igazság, hogy eddig nem sok jót szóltunk ezekről a kedves múja állatokról, a birkákról, de itt Jézus Krisztus elmond legalább egy pozitívumot, hogy tudnélik idegen nem követnek. Jó lenne megtanulni ezt, és nem kacérkodni mindenféle idegen hanggal a mi életünkben. Nagyon sokszor rengeteg baj spórolnánk meg magunknak, ha egyszerűen birkamódra elszaladnánk. Minden olyan hangtól, legyen az csalogató vagy fenyegető, teljesen mindegy, ami nem a Krisztusé, ami nem a mi megváltónké, ami nem az evangélium szava a mi életünkben. De még hogyha követjük is a pásztor vezetését, még akkor is időnként át kell mennünk azon, amit a Zsoltár így hív, a halál árnyéka völgye. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. A Zsoltár nem azt mondja, hogyha mi a pásztor vezetését engedelmes gyunyájként követjük, akkor ott nincsen árnyék, akkor ott nincsen nehézség, akkor ő soha nem fog bennünket úgy vezetni, hogy nekünk problémával, félelemmel, bármiféle akadályokkal kelljen szembenéznünk. A Zsoltár azt mondja, hogy ha ezekkel szembe kell néznünk, akkor sem vagyunk egyedül, mert te ott vagy velem, és a te vesződ és botod megvigasztal engem. A pásztor ugyanis védelmez. Gondoskodik, vezet és védelmez. A bibliai pásztorok felszereléséhez két bot tartozott alapjában véve. Volt egy vessző, egy vékony, hosszú, valami fajta természetes vagy úgy rászerelt kampóval a végén. Ez arra szolgált, hogy utána nyúljon egy-egy báránynak, hogy a nyájból kiemeljen egyet-egyet. Miért tenne ilyet egy pásztor? Azért, mert az a jó például sántít, hogy a begyulladt fájó körmét levágja. Mert az a jó sebes, hogy a sebét kitisztítsa. Ezért akarja ő kiemelni időnként a juhokat a nyájból. Erre szolgált ez a vessző. Meg arra is, hogy időként utána nyúljon az elkóborolt, egyre veszélyesebb helyekre vándorló szerencsétlen állatoknak. Védelem ez is. Védelem önmagunktól. Védelem a saját tévutainktól. Védelem a saját elkóborlásainktól. Egyszerűen csak ez, hogy utánunk nyúl. De volt ott egy bot is. Inkább egy bunkóra hasonlít. Vaskos, rövid. Egyes források szerint a késői korban már szögekkel is kiverték. Hogy mire szolgált ez? Dávid maga, mielőtt Góliáttal megütközne, így beszél a múltjáról Saulnak. Pásztor volt a te szolgád is apja juhai mellett. És ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem és kiragadtam a bárányt a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is. Időnként a közép-keleti ókori pásztorok a szószoros értelmében közelharcot vívtak vadállatokkal. Erre kellett ez a rövid, de annál hatékonyabb fegyver. A prófétai ige beszél egy helyen arról is, hogy amikor Isten már nem védelmezi a népet, az része az ítéletnek. Ámosz próféta beszél így Izrael ítéletéről. Ahogyan a pásztor az oroszlán szájából két lábszárat vagy egy fülhegyet ment meg, csak úgy menekülnek meg Izrael fiai. Vessződ és botod megvigasztal engem. Mert megvédesz Istenem önmagamtól, a saját hibáimtól és a külső ellenségtől. És itt Dávid képet vált. Az 5. vers már a vendéglátóról szól, de az üzenet valahol ugyanaz. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Itt egyedül a vezetés motívum hiányzik, de a gondoskodás és a védelem motívum is jelen van. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Emlékszünk, mit mondott Jézus Krisztus? Magáról, mint a jó pásztorról. Ő azt mondta, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Csordultig van poharom. A bőség szimbóluma. Megkened fejemet olajjal. Ez különösen a csordultig telt kehelyel együtt. Nem egyszerű vacsoráról szól. Ez lakoma. Ez valami hatalmas, nagy, ünnepi étkezés. Annak volt része több ókori közép-keleti, közel-keleti társadalomban a vendégeket olajjal, a vendégek fejének olajjal való megkenése. Szimbolikusan talán valami olyasmit jelentett ez, a vendéglátó örül annak, hogy ott vannak a vendégei. Megtiszteltetés is volt ez a vendég számára. Természetesen ez elsősorban a nomáda vándorló korból származik ez a szokás. De Jézus korában is azért még annyira köztudott volt, hogy amikor egy Simon nevű farizeus meghívta Jézus Krisztust vacsorára, emlékszünk ugye, itt van az, amikor hivatlanul belép az asszony. Jézus Krisztus lábát a könnyeivel mossa meg, a hajával szárítja meg, a farizeus pedig elkezd morgolódni, hogy hát, hogyha tudná Jézus, hogy ez milyen bűnös az asszony, akkor nem hagyná, hogy egyáltalán megérintse. Jézus válasza a következő. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnik meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg a fejemet olajjal, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Jézus Krisztus itt számon kéri vendéglátójától, hogy te alapjában véve elmulasztottál néhány udvariassági formulát ebben a vendéglátásban. A vendéglábát megmosni, fejét megkenni olajjal, ez is hozzátartozott. Dávid egy olyan vendégségről ír, amiben a vendéglátó, a mindenható Isten nem felejtkezik el ezekről. És hogyha ez valóban a vendéglátó örömének a kifejezése, akkor már is ott vagyunk, amiről Zofóniás próféta így ír, a mindenható Isten szavai ezek. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Megkened fejemet olajjal, örülsz, hogyha vendégségbe jövök hozzád. És az ige ezt mondja máshol, boldogan örül neked, újjongva örül neked. Így vár bennünket, mindenható Istenünk. És ebben a képben benne van a védelem is. Az ókori vendéglátónak kötelessége volt akár élete árán is megvédeni a vendégei testi épségét. Ez megint inkább a nomád korban volt igazán fontos. Mégis a legnyilvánvalóbb példája ennek a vendéglátói kötelességnek éppen egy városból, konkrétan Sodomából származik. Isten elküldött két angyalt, hogy nézzék meg, mi folyik abban a városban, mert sokak jaj kiáltása hatolt el hozzá, és hogyha szükséges, akkor hajtsák végre rajta Isten ítéletét. Emberi szem számára különösebb égi jel nélkül két utazóként betérnek a városba, Ábrahám rokonához, Lóthoz, és amint a város apraja nagyja ezt megtudja, rögtön össze is gyűlnek Lót házánál, hogy úgymond szexuálisan kipróbálják ezt a két férfit. Lót először megpróbálja győzködni őket, hogy hát ugyan már vendégek, hagyjátok. Végül odáig fajulnak a dolgok, hogy két szűzlányát ajánlja föl. Inkább csináljátok velük, amit csinálni akartok, de a vendég a szent. Ezek után az angyalokat nem kellett különösebben győzködni arról, hogy itt az ítélet ideje. Asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára, írja a 23. Zsoltár. Képzeljük el a következőt. Egy utazó utazik, mert utaznia kell, menekül. Ellenségei üldözik valamilyen okból. De még éppen idejében megérkezik egy vendéglátóhoz, aki befogadja, és aki katonai erejét, fizikai erejét tekintve jóval erősebb, mint az ellensége. Amire az ellenség odaér a vendéglátó sátortáborához, már csak azt látja, hogy a felhajtott oldalfalú sátorokon belül ott ül az utazó, terített asztalnál, feje megkenve olajjal, úgy bánnak vele, mint egy tiszteletre méltó vendéggel, ők pedig a kisujjukat sem mozdíthatják ellene, mert a vendéglátó erősebb náluk. Ez a kép, ami ott lapulhat e mögött a mondat mögött. Asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme láttára. A Zsoltáros innen kezdve a 6. versben elmondja még egyszer ugyanezt, de most már képek nélkül. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Erről szólnak ezek a képek. Istennek, mint vendéglátónak a képe, Istennek, mint pásztornak a képe. És hogyha ez a mindenható Isten számunkra, akkor én nem bánom vándornak lenni ebben a világban, addig, amíg az ő vendége lehetek. És hogyha ez a mindenható Isten számomra, akkor én egyáltalán nem szégyellem és tagadom. Egy rövidlátó, konok és félős lény vagyok. De nem akármilyen pásztorom van. Az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm. Amen.